Krisztusban, szeretett testvéreim, a földkerekségen sok-sok embernek dédelgetett álma, hogy életében legalább egyszer eljusson Rómába. Az 5. század végén egy érzékeny lelkű, igen művelt fiatalember azt tűzte ki célul, elmenekülni Rómából, otthagyni Rómát. A történészek szerint az 5. század végének kulturális, szellemi, erkölcsi hanyatlásánál súlyosabbat nem ismert az emberiség történelme. A szétszilálódás minden területet érintett, és tátongó mélységbe rántotta bele a nyugati kultúrát és civilizációt. Összeomlott a római birodalomnak katonaság erejével fenntartott épülete, nem bírta ki a népvándorlás keletről jövő vad támadásait. Társadalom erkölcsileg lezűlött, öldöklés, járványok, éhínség tizedelte a lakosságot. Az összeomlásnak, a süllyedésnek, mint jó étvágyú rákos daganatnak úgy látszott, senki és semmi nem tudja útját állni. A nyugat-római birodalom bomlásával, összeomlásával Róma egy tekintély nélküli kicsiny mezővárossá süllyedt. Az új főváros a kelet-római birodalomé volt, azt pedig úgy hívták, hogy Konstantinápol. Érthető, hogy egy ilyen Rómában, egy ilyen lezűlött városban, kis mezővároskában, hát az érzékeny lelkű, igen művelt fiatalember nem akart tovább élni. Ülei tiltakozása ellenére megszakította tanulmányait. Szubjákóba ment a Szabin hegyeknek a tövébe, magányába, és ott elkezdett remetéskedni. Ezt a fiatalembert úgy hívják, hogy Nurziai Benedek. Vas önfegyelem, szüntelen benső küzdelem, állandó ima és önmegtagadás volt az élete. Ő eldöntötte, hogy más akar lenni, mint kortársai. Nem akar osztozni a kortársaknak silány, erkölcstelen, semmit mondó életében. És tisztában volt azzal, hogy mássá csak másként lehet lenni. Bár a remetének az élete a magány és az elrejtettség, Benedeknek a híre mégis hamar szányra kelt. 2 évtized múlva szabinhegyi pásztorok találtak rá, vitték el hírét ennek az időközben férfivá nőtt, bölcsességre szertett, mély lelkélettel rendelkező fiatal embernek, akihez elkezdte közönleni most már a városokból, a falvakból, Rómából is az emberek, mert kíváncsiak voltak a véleményére, a tanácsára, a meglátásaira. És így az egykora városból elmenekült fiatal ember ott kint a pusztában, a remetességben észrevétlenül elkezdett hatni vissza, és a szónak jó értelemben kortársaira. Egy szép nap arra kérték, hogy lenne egy már meglévő kolostornak az elöljárója. Ám a olyan szigorúságot vezetett be, hogy amikor elkezdtek ellene ágálni, püszkölni, akkor jobbnak látta tovább állni, és most már ő szedte össze azokat az embereket, azokat a remetéket, azokat az élettől, és az akkori erkölcsi szintől megcsömörlött embereket, akik újjá akartak születni, akik meg akartak változni, akik mások akartak lenni, és ezekkel az emberekkel közösen 529-ben Monte Cassino-ban elkezdték építeni az első közös házukat, az első közös kolostorukat, amely mind a mai napig a később általa megalapított Bencés Lentnek az anyaháza. Itt ebben a házban írta meg Benedek szabályzatát, a híres regulát, amely folytán rendje a róla elnevezett Bencés Lend, aztán lassan egész Európát meghódította a kereszténység számára. És hogy Európa nem ásta meg a maga sírját, de megásta, csak nem hullott bele minden, hanem ott az 5.-6. században elindult a fajta újjászületés, és Európa újjászületett, azt Benedeknek, Szent Benedeknek és fiainak, a Bencés Lend tagjainak köszönheti. De a kérdés az, hogy hogyan tudta ezt Szent Benedek elérni, hogyan tudta ezt megvalósítani, mert ez nem ment volna egyes egyedül. És nem ment volna olyan elvek mentén, amelyek nem mások, nem többek, nem értékesebbek annál, mint amit a kortársak megéltek, és a maguk szintjén vallottak. Hosszú volna mindent elmondani, de pár dologra hadd emlékeztessem kedves testvéreimet. A görög-római világban megvetett volt a kétkezi munka. Ezt a rabszolgák foglalkozásának tartották. Rangon alul volt dolgozni. Benedek szabályzatában, a regulában a munkát beilleszti, beszervezi a szerzetesnek az életébe. A munka, a kétkezi, a fizikai munka egyenrangot kap a szellemi és a lelki munkával. A munkák egyenrangúak, csak más a jellegük, mondja Benedek. Szerzetesei a nap jó néhány óráját elmélkedve lelki olvasmányokkal töltötték. Ehhez könyvekre volt szükség. A könyveket le kellett másolni körműkletet gyertyával, innen van, hogy körmére égett a gyertya. És ennek köszönheti a világ, egész Európa, ezek a szerzetesek körmükleért égett gyertyával átmásolták az ókornak a kultúrkincsét. Ma nem tudnunk Homéroszról, ma nem tudnunk semmiről sem jóformán, mert ezeket ők nem másolják át az utókor számára. Így ezzel a másolási technikával, vagy metodológiával a kolostorok a szellemi és anyagi kultúrának a fontos középpontjai lettek. Minta gazdagságokat állítottak föl. Ők oktatták, tanították meg Európa új népeit a népvándorlás után a földművelésre, a szakszerű állattenyésztésre, a kertészetre, gyümölcstermesztésre, gyógyászatra. Tőlük származik a gyógynövények első szakszerű leírása. Ők bíztatták az embereket ezeknek a termesztésére. És még Cicero így ágált, idézem szó szerint, minden kézműves mesterség megvetésre méltó, mert egy műhelyben semmi sem lehet tisztességes, addig Benedek, mint egy jelmondatává tette, ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. Míg a görög világban, de a római világban is a nevelést annyira rangon alulinak tartották, hogy a rabszolgákra bízták, a szülők nem nevelték gyermekeiket semmire sem, legfeljebb fegyverforgatásra, háborúskodásra, ami hát jól tudjuk, hogy nem egészen etikus. Addig Benedek iskolákat alapított, ahol rendjének tagjai keresztény nevelést, humanista műveltséget és civilizációt adtak át a felnövekvő generációknak. Mindezt, amit a Bencés Lend és Benedek tett Európáért, Európa megmaradásáért, 6. Pál pápa 1964. október 24-én a következő szavakkal ismerte el. Benedek a kereszt, könyv és az Eke által személyesen és fiai közreműködésével megvitte Európa népeinek a keresztény kultúrát, és így méltán nevezhetjük Európa atyának. És éppen 6. Pál pápának köszönhetjük, hogy 1964 óta július 11-én úgy ünnepeljük Szent Benedeket, mint Európa védőszentjét. Ezen a héten, szerdán emlékeztünk rá, amikor éppen itt a templomunkban ezüst mise is volt az esti Szent Mise keretében. Drága jó testvérek, gondolom többen megfogalmazták már magukban, hogy mit akarok én most Szent Benedekkel, miért vele kezdtem ezt az elmélkedést, miért ismertettem Benedeknek, ugyan nagyon röviden az életét, de mindent elmondtam, ami a leglényegesebb. Azért, kedves testvéreim, mert a mai első olvasmány és a mai evangélium üzenete valójában Benedekről szólt. Szent Benedeknek az életében, az olvasmányban és az evangéliumban elhangzottak szó szerint beteljesedtek. Egyébként is sokszor mondtam, és újra el fogom mondani, hogy a szentnek az élete az nem más, mint a megélt evangélium. Abból az emberből lesz szent, aki megéli az evangélium, a szentírásnak az üzenetét, tanítását, ezzel mintegy azt is bizonyítva, hogy a szentírásnak az igéi, a szentírásnak a mondani valója, üzenete életté váltható, és azt életté is kell váltanunk. Ugyanis abból az axiómából kell kiindulnom, hogy Isten minden időben, minden korban törődött velünk emberekkel, az ő népével. Törődését mindig a küldöttek révén végezte el, mutatta be. Ha visszaemlékeznek, azt mondtam az elmúlt vasárnapi elmélkedésben, hogy Istennek mindig eszköz emberekre van szüksége. Isten nem nyúl bele kézzel a történelem menetébe, hanem megbízottakat, embereket küld, akik végrehajtják az ő akaratát, az ő bennünket megújítani akaró szándékát. Csupán csak két bibliai személyre hivatkoznék e tekintetben, amikor Isten úgy látta, hogy ki akarja menteni az ő választott népét az egyiptomiak fogságából, akkor az égő csipkebokor jelenetében meghívta Mózest. Mózes hivatkozik arra, hogy ő dadog, hogy ő mindenre alkalmatlan, de mégis mennie kell egy bottal a kezében, és Mózes kihozza a szabadságra Isten népét, a választott népet. Vagy amikor Isten eldönti azt, hogy Ninivének meg kell térnie, olvassuk Jónás könyvében, akkor azt a prófétát küldi Ninivébe, aki prüszkölt a küldetés ellen. Aki nem akart menni, ellenkező hajóra szállt föl, mert nem akarta, hogy megtérjen Ninive, hadd pusztuljon el. És mégis el kellett mennie, oda kellett mennie Ninivébe. Erről szól valójában a mai első olvasmányunk. Hogy megértsük a szövegnek a mélységes értelmét, pár szóban el kell mondanom, hogy Salamon király uralkodása után fia és a hadvezér összekülönböztek, és ennek következtében Izrael, a zsidó állam két államra szakadt. Északon Izrael néven 10 törzs, és ez a törvénytelen királyság, délen 2 törzs Júda és Benjamin Jeruzsálem fővárossal, ez a törvényes királyság. Fönt 22, lent 21 király volt elegészen a fogságig. Ezek folyton harcba, veszekedésbe álltak egymással. Az északi törzsek és királyaik nem akarták engedni, hogy a nép lejöjjön Jeruzsálembe, a templomba, mert azt hallották, hogy ti törvénytelen fattyak vagytok. Ezért 2 szentélyt, 2 aranybórjus szentélyt felállítottak számukra Bételben és Dánban, Tehát valójában az északi törzseket, királyaik a bálványimádás felé sodorták. Júdában a templom működött, bemutatták az áldozatot, és a döbbenet az benne az olvasmányban, hogy Ámosz próféta júdeai. Innen Júdeából hívja az Úr, és azt mondja, menj Izraelbe, menj fel az északi ország részbe, és ott mondd el nekik, amit el kell mondanod. És Amácia, Bételnek a papja, törvénytelen papja, utasítja a prófétát az országból. Ugye láttak ilyen imaházat, hogy Bétel, az van felírva. Biztos láttak, falvakon keresztül utazva. Ez már azt jelenti, hogy ellen szentély. Az igazi Isten szentélyével ellentétes dolgot hirdetnek ott. Csak azért, hogy tudjunk erről. Tehát Bételben és Dánban voltak ilyen szentélyek. És Ámosz elmondja, hogy pásztor vagyok, vadfügét szedek, tehát nem vagyok próféta, nem annak születtem, de mennie kell. És azért kell mennie, mert Isten segíteni akar az ő népén. Az evangéliumban viszont Jézus tanítványait küldi kettessével, szegényen, de egy nagyon fontos üzenettel. Térjetek meg! Tehát a megszólító, a megtérésre felszólító üzenettel küldi tanítványait. Isten minden időben gondoskodott és gondoskodik az ő népéről. A kérdés mindig csupán csak az, hogy vajon az ő népe fölismeri-e a küldöttet, vagy a küldő hangjában a többre másra hívó megszólítás vagy felszólítást. Csodálatos ez volt, hogy Európa Benedekben és Benedek fiainak az üzenetében fölismerte a megmenekülésnek a lehetőségét. Ezért tehát nagyon fontos, hogy a küldött kettős hűséggel rendelkezzék. Egyrészt legyen hű Istenéhez, aki küldi, és ő oda megy, ahová küldik, nem válogat. Ha éjszaka kell menni a pogányosodó fajtám közé, akkor oda kell mennem, ha itt kell maradnom, akkor itt kell szolgálnom. És a hűségnek a másik arca, amikor Isten rajongásig szeretett népéhez hű vagyok, mert a meghívás és a küldés nem más, mint Isten szeretetének a bizonyítéka. Ha Isten nem szeretne bennünket, ha Isten nem szeretné ma az ő népét, akkor nem hívna papokat, akkor nem hívna szerzetbe senkit sem, akkor hagyná, hogy minden elaludjon. Ez mind-mind Isten szeretetének a bizonyítéka, kedves testvéreim. Ezért újra mondom, aki szereti Istent és népét, az elindul, mint Ámosz, a próféta, és elindul úgy, mint az apostolok. Aki szereti Istent és a népét, az nem altathatja el a népnek a lelki ismeretét. Azzal, hogy nem mondok olyan dolgokat, hogy ja Istenem, meg ne sértődjenek. Aki szereti Istent és népét, az nem fogja valami cukros löttyel leönteni az evangéliumot, hanem azt a maga nyers valóságában hirdeti, mert csak annak van értelme és annak van üzenete. Aki szereti Istent és népét, az nem akar olcsó népszerűséget, hanem egyet akar, hűséget. Meghívó küldő Istenéhez és Isten rajongási szeretet népéhez. A követnek, a küldöttnek tudnia kell, Isten evangéliumának a szavatossági ideje nem járt le. Látjuk a termékekre fölírva, hogy még hány napig, hány hétig érvényes. Jézus evangéliumának az üzenete az idők végezetéig érvényes. Éppen olyan időszerű, mint az időszerű volt Jézus ajkán, Szent Benedek ajkán, Márton Áron ajkán, és amilyen időszerű lesz majd 200 év múlva az akkor éppen szolgálatot teljesítő lelkipásztornak az ajkán. Vagy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Soha nem volt az emberiségnek más esélye a megújulásra, csak az evangélium. Sem a családok, sem a hivatások, sem egy nép, semmi nem tudott megújulni tartósan az evangélium megújító kovásza, megújító ereje nélkül. Ezért, és most pár szóban összefoglalnám, nagyon fontos, hogy fölismerjük Isten látogatását, megértsük azt, hogy az evangéliumban Isten keresi a mi szívünket, keresi a mi lelkünket, meg akarja szólítani a mi életünket, meg akarja újítani a mi életünket. Mert a megújítási folyamatba csak megújult emberek tudnak besegíteni, beszolgálni. Az a társadalom, amely nem megújult emberek által újul meg, amelyet nem lélekben megújult emberek vezetnek, az előbb-utóbb összeomlik, mint a tótorgona. Annak nincs jövője. De ha én megújultam, ha ön megújult, akkor megújult emberként a magam kicsiny családját, magam kicsiny baráti körét meg tudom újítani, és ha lesznek ilyen megújult szigetecskék, ez egyszer csak összeolvad. És akkor már lesz össztársadalmi képe, hatása, ereje. Most Jézus ezt várja tőlünk. Tanítványok kettesével nem tudták megszólítani az egész világot, bekopogtak egy családhoz, és ott elkezdtek beszélni. 12-en meg tudták újítani a világot. Mi is ugyanezt meg tudjuk tenni. A kapul kell kiindulni, ott kell kezdeni, és ma ezért imádkozzunk, hogy én megújulok. Én más leszek. Én nem akarok olyan lenni, mint a többiek. Engem Isten másra hív. Tőlem Isten mást vár. És ha megújultam, akkor elkezdődhet népemnek, fajtámnak, egyházamnak a megújulása is. Hát ebben segítsen bennünket a mindenható Isten, azért imádkozzunk. Amen.